Aktuális.
Jó napot kívánok! A Pedagógusok Napja alkalmával beszélgetünk két fiatallal a pályáról. Szokványos kérdéssel indítom a beszélgetést, annak reményében, hogy a válasz lesz nem mindennapi. Tegeződni fogunk, mert régóta ismerjük egymást, és mert a fiatal nemzedékhez tartoztok, és mert szeretném, ha ennek a műsornak közvetlen hangulata lenne. Először is mutatkozzatok be, hol dolgoztok, és hányadikosokat tanítotok, milyen tantárgyakat. Kezdem a hölgyel.
Jó napot kívánok, Cár Urska vagyok, a két nyelv általános iskolán tanítok Dobronakon. Jelenleg az első osztályban vagyok, a magyar beszélő tanárnő. Mellette tanítok még az első, második, harmadik osztályban német nyelvet.
Tehát osztálytanítóként dolgozol, és nyelvszakosként is. A képesítésed szerint egyébként nem nyelvszakos vagy?
De igen, magyar szakos vagyok, meg német tolmács és fordító, és még osztálytanító is.
A másik oldalamon, itt a jobb oldalamon pedig...
Szép jó napot kívánok, én Stampák Misi vagyok, én az Urska kollégája vagyok, immáron ezen az éven csak a Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskolán tanítok, magyar nyelvet irodalommal, ugye, és történelmet, valamint dráma szakkört indítottam el ezen az éven. És én a teljes mértékben a végzettségemhez illően vagyok elhelyezve az iskolán.
Hát azt hiszem, hogy ennél jobban nem is kívánhat egy fiatal pályakezdő tanár, mondjuk rá. De folytassuk a beszélgetést azzal, hogy hogyan döntöttetek arról, hogy erre a pályára léptek, tehát hogy a pedagógiai pályára léptek, tanítani fogtok, iskolában dolgoztok majd, gyerekeket neveltek. Tessék!
Én mindig is emberekkel akartam dolgozni. Az elején nem tudtam, hogy... mit is válasszak, milyen tantárgyat, vagy hogy mi érdekel, de valahogy a német nyelv volt, és a magyar az, ami mellett döntöttem a végén, és így még osztálytanítóit is befejeztem, amikor már dolgoztam persze a munka mellett, és akkor láttam, amikor kezdtem dolgozni, hogy nem az idősebbekhez kerültem, hanem a picikhez, és ott nagyon megtetszett ez a hely, imádom a gyerekeket, jó dolgozni velük lent, és akkor így folytattam a tanulmányaimat.
Majd aztán még visszatérünk ide, hogy miért jó ezekkel a picikkel dolgozni, vagy miért érdekes. Misi, téged ugye a színpadról ismerünk, tehát tulajdonképpen... egy ilyen közösségi ember vagy, ez lehet, hogy befolyásolta is azt, hogy milyen pályára lép, vagy pedig a pályaválasztásod befolyásolta azt, hogy mivel foglalkozol, de mindenféleképpen érdekel, hogy hogyan döntöttél amellett, hogy pedagógus leszel.
Hát igen, engem szerintem a pálya talált meg inkább, mint én a pályát. Furcsa történet következik. Olyan szempontból, hogy én szerintem egy introvertált gyerek voltam, de anyám ugye nagyon korán elkezdett dolgozni a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetnél, és ő viszont rengeteg közösségi projektbe olyan módon vitt be, hogy csak ott voltam, láttam, szemlélője voltam ezeknek, és ilyenkor ugye szerintem azért sokat magába szív a szivacs, és... A különböző események hatására még inkább azt mondom, hogy zárkozottabb lettem a középiskolában, viszont annak végére jött a színháznak a lehetősége, ami ugye a kelepelő táborban fogalmazott meg, hogy lehetne Muravidéken is diákszínjátszást folytatni, vagyis kezdeni, és ott eleinte én úgy azt mondtam, hogy a háttérbe szeretnék működni, de akkor a Más Attila azt mondta, hogy no, ez ne, hogy neked ott a helyed a színpadon, mert a táborokat még szerettem, amik meg közösségi történetek, úgyhogy igazából a színház az, ami aztán megnyitotta ezt az ollót, és tanult extrovertált ember lettem, és így úgy érzem, hogy szuverénen mozgok a tanteremben, és adott a színház egy olyan alapot, ahogy nem azt mondom, hogy bármilyen, de most nem tudok elképzelni olyan szituációt, amivel nem tudnék azonosulni, illetve nem tudnám fölvenni a kesztyűt, ami az osztályteremben történik. Én amikor bejelentkeztem a pedagógiai szakra Mariborba, akkor én még nem voltam biztos benne, hogy ezt akarom csinálni. Én érdekelt a történelem, a magyar nyelvhez már valamennyire kötődtem, illetve László Hermina tanárnő, ő fantasztikus alapot adott a középiskolába ahhoz, hogy helyt álljunk aztán később az egyetemen, úgyhogy nagy köszönet neki a munkáért, mert ő tényleg hivatásként végzi szerintem ezt, és egy jó példaképe lehet minden muravidéki tanárnak. Második, harmadik éven, amikor eldöntöttem, hogy Erasmusszal elmegyek Budapestre, én Budapesten az ELTE-n szerettem meg az egyetemi létet, és ott gondoltam először igazán bele, hogy mi van, ha én majd belépek a tanterembe. Mert 2 évet megcsináltam, de addig még nem fogant meg, még egyszer nem láttam a fejembe, vagy magamat később a tanterembe. Szóval ezért mondtam azt talán, hogy a pálya talált meg valahol engemet, amit most nem, hogy nem bánok, hanem én nagyon hálás vagyok, és próbálom olyan módon építeni a közösséget, hogy az a tágabb környezetnek, meg nekem is, meg a mikroklimának is jó legyen, aztán több-kevesebb sikerrel persze.
Itt már elhangzott egy név, mert ugye a példaképekre lettem volna kíváncsi, és elhangzott László Hermina tanárnő neve. Esetedben, Huska, volt-e ilyen személy esetleg, aki...
Volt, igen, persze. Én nem jártam 2 nyelvű középiskolában, úgy nekem a magyar nyelv egy nagy kihívás volt, de mindent belepakoltam az egész tudásomat, és amilyen volt, főleg időt, hogy arra szintre juthattam, mint az osztálytársaim. Így nekem az általános iskolában a Varga Vali tanárnő volt az a valamiféle fénypont az egészben, mert mivel hogy én magyar, mint második nyelvet, akkor nem volt ilyen osztás, vagyis nem osztottak így az osztályokat, de először szlovén tanultam. Apukám szlovén volt, többet voltam vele, anyám már akkor politizált és sokat járt körül, úgyhogy apámmal volt több időm, és így szlovén egyre irattak be. Aztán később negyedikben a Varga Vali tanárnőnál tanultam a magyar nyelvet. Nála nem volt nehéz tanulni a magyar nyelvet, mert nagyon meg tudta szeretni. Aztán ott volt a anyám és apám, aki ugyanúgy pedagógusok voltak. Igaz, volt egy aranyszabály, amikor hazajöttünk, hogy legalább egy órát nem szabadott beszélni, vagyis hát, hogy csend volt. És most is így van. Anyám igaz, hogy nyugalmazott, de én még mindig azt kérem, hogy legyen csend otthon egy órát legalább, mert azért a hang az iskolában más, mint otthon. Másrészt pedig nagyon hangosak vagyunk, egyébként is nem, úgy...
Uh-huh. És ez egy olyan pici kis átmenet volt, ugye, az iskola és az otthon között, gondolom ez a csendes pihenő, mondhatnám.
Igen, és meg is tartottuk ezt, az unokahúgom is tanár, uh-huh. és amikor hazajön és eszünk, együtt ebédelünk, uh-huh. akkor inkább nagy a csend.
Igen, hát majd aztán lehet, hogy még erről is szó esik, de úgy érzem, hogy az elképzelés, az elsődleges elképzelés a pályáról mennyiben változott meg, miután megszereztétek ezeket az első tapasztalatokat az iskolában, az osztályban? Ahhoz nem fér kétség, hogy mind a ketten úgy érzem, jó helyen vagytok, és hogy ezt ti is megerősítettétek olyan értelemben, hogy jó választottatok pályát, de hogy az elképzelés és a mindennapi gyakorlat között van-e valamilyen eltérés, vagy hogyan szembesültetek azzal, hogy mi a valóság, és mi az, amit hát fiatal tanárként ugye elképzeltetek. Hát jó, mindenki iskolába jár, befejezi, ugye tudja, hogy milyen az, amikor a padban ülsz, de milyen az, amikor odaállsz a tanári asztal mögé, illetve a tábla elé talán.
Teljesen más az, ami a fejben történik, és utána az, ami ténylegesen az osztályteremben. Általában az ember túltervezi az órát, mert ugye személyemből kifolyólag és valamennyire idealistaként állok hozzá, és megpróbálom azt az órát levezetni a fejbe, amit úgy gondolom, hogy otthon, hogy funkcionálna, de azt, amikor meg bemész a tanterembe, akkor hogyha látsz egy, nem tudom, egy könycseppét valakinek a szeme sarkába, vagy előtte épp konfliktusa volt valakivel, vagy földúltan jött valakibe, vagy esetleg, hogyha jó napja van, túlzott örömmel, akkor ezekre szerintem, ezekre az impulzusokra reagálnunk kell, azért, mert ez az ő életük része, és ugye az élet, meg az ember az nem úgy működik, hogy 45 perc, és akkor vége, és akkor vágunk egyet, és te következik a másik. A rendszer így van fölállítva, csak hát ez nem életszerű.
Nem működik ez így, igen.
Ez nem életszerű, hogy ilyen drasztikus, snitszerű vágások lennének. Úgyhogy azért fontos a jó improvizatív készség talán, véleményem szerint, hogy akkor ezeket az átmeneteket, főleg lelki, illetve lelki szemmel, akkor könnyebben kapcsolódnak majd ők is az adott témakörhöz, mert megérzik azt, hogy téged érdekel az, hogy mi van velük. Mert oké, hogy mi oktatunk, de ott van a nevelés is szerintem legalább akkora betűkkel, mint az oktatás az általános iskolába.
Igen, én egyetértek Misivel. Én kicsikkel dolgozom, de ott is ez az emóció nagyon fontos, és igenis meg kell látni. Soha nincs úgy, ahogy eltervezed. Mindig vagy valami történik, vagy valaki bejön valami más információban, megszakítja az órát, lehet csak az óra elején, vagy mit tudom, és akkor abból kiindulsz abból, hogy tovább folytatnod kell, és ez az improvizáció, amiben nagyon jónak kell lenni egy tanárnak. Nem szabad, hogy ebből az egyensúlyodból így kibillenj, vagy hát mindig vissza kell tudnod valahogy jönni vissza az osztályba, amit persze megvannak a célok, amit el kell egy órában érni, az mindenhol megvan, meg mit tudom én, van, amit előír a tanmenet, meg a stb., de hát te tudod, hogy mit akarsz, és te vagy a tanár, és a te utad az, amit te választod ki, hogy viszed ezt. De ezt a gyerekek nagyon hatnak erre.
Mennyire lehettek közvetlenek a gyerekekkel? Most természetesen ez a közvetlenség más egy alsó tagozatban, más mondjuk rá ott negyedik, ötödik osztályban, és más, amikor már hetedik, nyolcadikosok a gyerekek. Fiatal tanárok vagytok, valószínűleg a gyerekek közelebb is érzik magukat hozzátok, illetve hát fordítva, és akkor hogyan működik ez? Ez a közvetlenség.
Én relatív vagyok, most már pályakezdő, mert egy olimpia mögöttem van, igaz, hogy a 4 év, ugye, hogy igaz, hogy nem, ez a 4 év, ez nem volt folyamatosan 100%-os munkaállományban, de már megértettem azt, hogy folyik a formális oktatás Szlovéniában. Ugye én előtte a nonformális oktatást valamilyen módon különböző formákban űztem, és ez a közvetlenség szerintem mondjuk a mi esetünkben ez egy élő dolog, azért mert a kisiskola, 89 tanulója van az idén a Dobronaki általános iskolának, ez ugye rá van nyomva egy kicsit ez a bélyeg, hogy családias a hangulat, igaz is, ennek is vannak pozitívumai, vannak negatívumai, ezzel tudatába kell lennünk, de én alapvetően, ami az alappillére, mondjuk a felső tagozatban, amit én vallok, és amit a táborokból, a táboros eszmeiségből hoztam át, az a bizalmi alapú oktatás, illetve a feladatok azok bizalmi alapon vannak kiosztva. Nem felsőbbrendű, alsóbbrendű, hanem inkább a partneri viszony kialakítása, és hogy érezze ő felelősnek magát azért, amit elvállalt. Nem kell mindenkinek ugyanazt a lécet megugornia, mert nem mindenki ugyanazzal a háttérrel rendelkezik. Ez nem azt jelenti, hogy engemet a pletyka szint érdekel, vagyis az a konyhanyelv, hogy most ki mit beszél, hanem az, hogy egyszerűen tudjuk, látjuk, megismerjük a fiatalokon, a szülőkön, a szülőértekezleteken keresztül, hogy ki milyen háttérrel rendelkezik. Ezt én úgy gondolom, hogy amennyire csak lehet, diszkréten és érzékenyen kezeljük, és utána én a fejlődéses oktatásban hiszek az, hogy lehet, hogy valakinek az adott fejlődése az most többet ér, de nem éri el az ötös, de megérdemli a munkájáért.
A befektetett munkáért
megérdemli azt. Uh-huh. Úgyhogy
igyekezetért.
És ezt például egy írásbeli feladat nem teszi lehetővé. De mondjuk egy feleltetés, vagy egy kreatív feladat, ahogy azok az osztályzásoknál, ott viszont ezt figyelembe lehet venni. Én azt veszem észre, hogy sokkal jobban törődnek az adott tantárgyal, és ha ez a kapcsolat megvan, és ő valamilyen módon érzi azt, hogy azt a szégyenérzetet, hogyha adott esetben nem csinálja meg, és a többiek is már hatnak rá, hogy hát már megint nem csináltad meg, hogyha az egész úgy van fölépítve, hogy megvan minden lehetőség adva, és megvan kérdezve is tőlük, hogy fiatalok, mondjátok meg, hogyha ez sok, vagy hogyha nem bírjátok el, vagy szóljatok előre. Úgyhogy ez se nem egy, hogy mondjam, egy diktátum, amikor valamit kiadsz, hanem közös megegyezés, közös megbeszélés. És hogyha azt mondják, hogy tanító bácsi, ez nem fog keresztül menni, vagy ez már sok, vagy akkor oké, akkor újra gondoljuk, átgondoljuk, és miért sok? Ugye megkeressük az okozati összefüggéseket. Szóval
értem.
Így folyik ez a partneri viszony az órán, de persze megadjuk egymásnak a tiszteletet, hogy megvan húzva a határ. Én például személy szerint nem követelem az önözést sem, mert én nem abban látom azt, hogy valaki tisztelsz-e, mert hogyha ő megfordul a háta mögött, még mindjárt megcsinálhatod az akármilyen tiszteletlen mozdulatot. Én inkább mondom, hogy tudjunk egymás szemébe nézni bármikor, sulin belül, sulin kívül, és én megadom a tőlem telhetőt, ők pedig akkor, hogyha ők is megadják, akkor születhet valami csoda szerintem.
A bizalomról beszéltünk. Azt hiszem, hogy az alsó tagozatok esetében a szülők bizalmát is meg kell nyerni, vagy elsősorban a szülők bizalmát kell megnyerni, és valahol ott vannak a kettő között a gyerekek is, akik még hát kicsik, és hát nagyon-nagyon befolyásolhatók, és sok irányba lehet
őket vezetni. Most amikor hallgattam a Misit, amit mondott, úgy elgondolkodtam, hogy ő ezt eléri, vagy hogy eddig ér, addig nekünk elég sokat be kell fektetnünk lent az első három osztályban, 4-5-ben is, hogy eddig kifejlődik az egész dolog, mivel hogy első osztályban például, vagy sőt még a másodikban is, ez a bizalom és ez a szülők közt és a tanár közt van meg. És persze, hogy ha például a szülő rosszul beszél egy tanárról, vagy az iskoláról, vagy bármiről, uh-huh. ezt mi valahogy reflektálva megkapjuk vissza, de ez a gyerekre nem hat ki, persze, nem? Mert mindent, amit a szülő a gyerek előtt mond, az valahol megmarad. Épp így van az iskolában is.
Hogy a gyerek előtt beszél a szülő mondjuk rá nem megfelelő módon az iskoláról, vagy a tanárról, erre gondoltál?
Igen, például, de fordítva is így van. Úgyhogy ez a bizalom, ez egy építés a szülő és a tanár között az elején, az első néhány hónapban, aztán átnől ez már az elején a gyerek és a tanár közt is. És nem tudom, amikor kört csinálunk, mi úgy szoktunk reggel gyülekezni, hogy első osztályosok leülünk körbe, két tanárnő, és megfogjuk a kezünket, először számoljuk, hogy ki van, ki nincs, szlovénul, magyarul, mindegy melyik nyelven kezdjük, és akkor jó reggelt kívánok, ki hiányzik, ez, és az elején például egyik gyerek, nem tudom, nehezen adta a kezét. Most harmadik hete járunk iskolába, azt gondolom, most már mellém ül. Ez azért, mert nem ismert, nem találkozott velem.
Bizalmatlan volt,
és 3 hét betelt, hogy úgy most már egy másik napon, szóval most már a harmadik hetében vagyunk, vagyis a hónap harmadik hetében vagyunk, és most már mellém ül, és És ez egy nagy fejlődés. Szerintem ezt nem érti meg mindenki, hogy ez milyen nagy lépés a gyerek számára is.
És a tanító számára is, aki látja, hogy, ugye, hogy egy ilyen zárkózott kisgyerek hogyan nyílik meg, és a gyerekek egyébként nagyon változnak az idők, egyre szabadabbak, egyre tudatosabbak, tájékozottabbak. Én azt gondolom, hogy a közösség helyett ugye az individuum tör előre. De hát a tanárok is változnak, mert hát mindig fiatalabb nemzedék kerül a pedagógiai pályára. Hát akkor hogyan találkozik ez a két csoport, a tanulók és a tanárok, akik hát azért változnak, és hát tudjuk, hogy nem könnyű hát, alkalmazkodni egymáshoz, vagy egyre nehezebben. Konkrétan mondom, hogy például sokkal könnyebben kezelik ugye a számítógépet, egyszerűen feltalálják magukat a technikában, mondjuk rá, lehet, hogy ezek is csak egy ilyen, tehát ilyen előítéletek, lehet, hogy csak... Így gondolom én, de azért sokkal könnyebben leellenőrzik azt például, hogy egy tanár pontos választ adott-e, vagy sem, hát ott van a kezükben a telefon, meg az ilyesmi. Hát úgy gondolom, hogy azért ezek nem egyszerű helyzetek a tanárok számára.
Szerintem az, hogy a tanár pontosat vagy nem pontosat mond, az egyrésztből egyfajta trehányság, hogyha nem mond pontosat, azért, mert arra föl lehet készülni az óra előtt.
Hogy előfordulhat azért annyi információ.
Mert rengeteget kérdeznek is, de hogyha nem tudod a választ, akkor nem szégyen azt mondani, hogy nem tudom, utána nézek. Hiszen valószínűleg nem egy alap dologról van szó. Viszont én most nekem az jutott eszembe, hogy 100 évvel olvastam egy tanulmányt, hogy 100 évvel ezelőtt az emberhez egy év alatt jutott el annyi információ, mint most egy nap alatt. Ezt mi szerintem nem fogjuk föl teljesen, én se fogom föl, ahogy ezt kimondtam, hogy mit jelent ez a mi agyunk számára, és a gyerekek számára meg pláne nem is, ők most az a generáció, amikor tényleg szó szerint ezt a digitális dzsungelt megélhetik, mert a szüleik, akik a kezükbe adták túl fiatalon a telefont, nincs mit tenni ezzel, mármint ezzel a szülőknek is, nekünk is, mindenkinek szembe kell nézni, hogy nem készítette fel senki se őket, hogy mi az az utasítás, amivel ő ezt a kütyüt a kezébe adja, és a használatára bocsátja. Azért, mert azt a szenny áradatot, amit ő, a gyermeki lélek befogad most, ebbe pillanatba, nagyon nehéz, nem mondom azt, hogy korrigálni, de hogy erre hogy reagálni, hogy érzékenyítette őket, azért, mert mi a startban TikTokot törölni le, azért, mert ott snitszerűen ugye 5 másodperces, 10 másodperces, 30 másodperces videókkal vennék fel a versenyt, hogy mi legyünk érdekesek a tanteremben, miközben ők új húzásra, ugye új tartalmat biztosítanak saját kényük kedvükre. Szóval én ezért gondolom, hogyha a mi társadalmunk valamennyire a fejlődés irányába, ami az érzelmi létünket illeti, haladna, akkor mi ezt már korlátoznánk valamilyen módon. Valahogy bele kellene vinni a társadalomba azt, hogy egyszerűen van egy bizonyos korhatár, amikor a kütyű az méreg. Az egy szörnyű dolog azért, mert nem egyszerűen annyi olyan információ jut el hozzájuk, amivel mi sokkal később találkoztunk.
Én is így szomorúan látom azt, hogy a fiatal édesanyák tolják a babakocsit, és nem a gyerekükre összpontosítanak, hanem a kezükben, az egyik kezükben természetesen ott a telefon, és látom, hogy azt babrálják, és azt olvassák az üzeneteket, és azt gondolom, hogy hát a nevelésnek az egyik alapelve a példa, és ha a gyerek ezt látja, akkor nyilván, hogy maga is ezt fogja csinálni, de hol kezdődik el az alsó tagozaton, vagy hogyan lép be az életébe a gyerek, ezt mondtam, hogy hogyan lép, de otthon, és akkor a
otthon.
Szülő értekezleten lehet erről beszélni,
lehet,
vagy egyáltalán?
Lehet beszélni, de az, hogy hiába. Én elmondom, ne, szerintem nem hiába, hanem többször elmondjuk, többször meg is mutatunk pár példát, hogy mi nem jó, de végül is a szülő dönt mindenben. És így például mi az iskolában, hát az alsó tagozatban biztos, hogy fent is, most nem tudom, de most az alsó tagozatról beszélek, ott rengeteg a mese. Én például úgy szoktam csinálni, hogy nekem még megvan az a régi diaprojektorom, az a rózsaszín, olyan nagyon meleg, amikor bekapcsolod forró, és akkor a diafilmeket hajtom, a gyerekeknek ez először, amikor behozom, nagy élmény.
Illata
is van, össze kell bújni, nem olyan, mint a projektor, zörög, és akkor, amikor kezdem a mesét mesélni, meg kell várni, hát, hogy átugrik a másikra, stb. Nekem még az a tekerős van, és rájöttem, hogy tetszik nekik, hogy jó nekik, hogy nem minden 25 másodpercként fordul, vagy hogy ahogyan vannak ezek az új filmek, 23 vagy 25 egész 76 másodperc szerint fordul a kép, főleg ezek a 3D rajzfilmek, és stb. És amikor nekem tanításom van olyan is, amikor használom a rajzfilmet oktatási célként, és akkor megmutatom ilyen régi felvételeket, a Miami Hecske, vagy a Barba Papa. Ezek nagyon lassúak, a képek nagyon lassan forognak, és a gyerekek, rájöttem, hogy generációtól függ, hogyha érdekli őket. Van olyan generáció, amikor nem tudnak koncentrálni a rajzfilmre.
Nincs, mert türelmű kivárni.
Igen, túl lassú, nem megy. Most mi lesz? Most mi történik? Most mondom, várd ki, meg lesz, várd ki. És ha ezt elkezdem első osztályba hogy építeni, hogy nálam türelem, akkor úgy valahogy megszokják, aha, most kezdődik, most lesz az a hangos projektor, az a meleg projektor, az a pici projektor, stb. És én bábúzni szoktam sokat a gyerekekkel, meg dramatizálni is szoktunk. Misi tanár úr fent dramatizációt csinál, én lenni inkább ilyen bábukkal, meg ilyen mesék, meg stb. És így építem fel akkor, hogy hát kicsit lelassítom az órát. Jó, ez nem minden nap, de próbálom minél többször.
Tehát a gyerekeknek a türelmét kell fejleszteni, de a tanárnak is ez nagyon sok türelemre
hát
van
azért
szüksége.
Vagyunk tanárok szerintem, ez a szuper erőnk, amikor azt kérdezik, mi a te szuper erő, én tanár vagyok, de az mögött azon, hogy türelmes vagyok. Itt, ha tanár akarsz lenni, nagyon türelmesnek kell lenni, főleg első osztályban, például nem tudom, most az év elején egy példa, amikor legalább 10-szer el kell mondani a matematikai órán, hogy igen, azt a kis négyzetes füzetet veszed elő, vagy azokat azt a füzetet veszed elő, ahol a négyzetek vannak. És még mindig 5 gyerek más vesz elő, és még mindig az 5 közül, még mindig később 3 más vesz elő. És akkor így ez a türelem, ez valamikor visszafizetődik valahogy. És akkor, amikor olyan decemberben járunk, akkor már mindenki tudja, hogy mit kell kivenni a táskából. Igen. Ez nonsens lehet, hogy egy felnőttnek, de így, amikor így vannak gyerekek...
De és egy szülő számára ez nem szabad, hogy nonsens legyen, mert pontosan ez az, hogy igen, és hiába mondja a tanár azt, hogy hogyan kell bepakolni a táskába, lehet, hogy majd másodikra megtanulja azt, hogy igen, hogyan kell bepakolni
de
a táskába.
De én ott állok mellette, és én nem veszem ki neki, nem. Tudom, hogy mindenkit sürget az idő, meg stb., meg nem tudom, de én ott vagyok, és én állok mellette, akkor...
Igen, de hát az idő az egy nagyon fontos tényező, mert igazából az egész iskola rendszer tulajdonképpen sürget bennünket valamire. És azzal, hogy a gyerekek 6 éves korban indulnak, ugye, ez már azt jelenti, hogy sürgetjük őket, hogy iskolába menjenek, és hát nagyon különbözőek a gyerekek. Vannak, akik nagyon érettek, és könnyedén veszik az akadályokat, siklanak, ugye, de vannak olyanok, akik lassan érnek, és ezzel nem is lenne semmi baj, amennyiben nem úgy lenne, hogy a szülők is tulajdonképpen beállnak, és akkor összehasonlítanak, és kicsit versenyszerűen néznek a dologra, és hogyan lehet ezt akkor így visszafogni, vagy hogyan lehet ezt a helyes mederbe terelni? Lehet egyáltalán? A követelmény az növekedik állandóan, folyamatosan.
Én mindig azt mondom, hogy ahogy a Misi előbb Misi említette, hogy mindig a fejlődést kell nézni. Mi alul mindig a fejlődést nézek. A bookfence-nél, a nem tudom, a távfutásban, a bármiben, a rajzban, az olvasásnak az elsajátításában, az írásban, mindenhol azt. Mindig azt mondjuk, hogy nem lehet összehasonlítani két gyereket.
Tehát mindig önmagukhoz hasonlít.
Igen. És amit elért, és az a siker, amit elér, hát benn van akkor ottan, igen, ami sürget bennünket, tanárokat, hogy hát még van anyag, még ezt kell átdolgozni, még azt kell bevinni. Őszintén van, amikor nem kihagyunk valamit.
És az is meghökkentett engem, habár lehet, hogy a szakmabeliek azt mondanák, hogy ennek megvan a maga oka, és pontosan tudni, hogy miért. Például ezek a nemzeti tudásfelmérők. Itt is mindig lefelé tolódik a határ, és most már nem csak a hatodikosokat, most már ugye az első harmad után is van egy ilyen felmérés. Miközben a tanítandó anyag is ugyanakkor módosul, de nem duzzad. Tudjuk, hogy duzzad, de nem tudjuk, hogy lépést tart igazából a mai világgal. Mi erről a véleményetek? Több kérdést fogalmaztunk most itt meg
Igen,
egyszerre.
Hát én külön például nem készülök az OTF-re, az Országos Tudásfelmérőre. Én nem készülök, nem tartok külön felkészítő órákat azért, mert ha eddig, most ez a kormány majd kiderül, hogy hogy szeretné ezt módosítani, mert most elvileg repesgettek valami olyasmit, hogy a 9-ben megírt tudásfelmérőknek azoknak lesznek nagyobb foganatjai. Vagyis
igen.
Többet fognak majd, vagyis lesz neki valamilyen
súlyak. Vagyis a tovább tanulás tekintetében, úgy gondolom én.
Mert a többi, vagyis 6-ban, ami engem érint, ott igazából én úgy fogom föl, hogy akkor legyen ez egy ellenőrzés nekem is, számukra is, hogy mi az, ami egy általános tudásból megmarad. Most a másik kérdés az, hogy tényleg az a legfontosabb, ami abba bekerül, mert azt is emberek rakják össze, és azt is ugye egy adott séma alapján van csinálva, szóval én nem látom ezt akkora súlynak, én nem fújom föl, én nem is érzem ennek a súlyát, megmondom őszintén. Nekem sokkal fontosabb.
Nem kell rettegésben tartani emiatt a gyerekeket, vagy?
Nem.
Dehogy.
Nem,
dehogy.
Nem.
Én nekem sokkal fontosabb az, hogy ma a kisrác azt mondja nekem, hogy tanító bácsi, mikor fogunk megint történetet írni? És nem azt, hogy lehajtott fejjel megy ki az osztályból, vagy hogy nem, hanem ő megírt egy történetet, amit kijavítottunk, helyesírásilag kipofosztunk, és utána az be lett mutatva, és dramatizáltuk az ő meséjét. És ezt, mivel kisiskolán vagyunk, 4 vannak magyar egynél, például ennél a csoportnál, mindegyik gyerekkel, aki ugye belefekteti azt a munkát, hogy elérjünk odáig, hogy ő megérdemli, hogy az ő meséit ugye valamilyen módon bábukkal, vagy saját magunk eljátszuk, akkor az valahol föl fogja emelni. Mert gondolkodik, hogy de akkor ez most nem volt jó. Hát biztos, hogy voltak neki gyöngébb részei, de van, amiben még nagyon erős vagy. Szóval én nekem ez sokkal fontosabb, hogy ő további késztetést és motivációt érez saját maga a munka iránt, mint hogy valamilyen mesterkélt módon, a legrosszabb szerintem, hogy félelembe tartva a gyereket, vagy valamilyen szorongásba, és olyan módon próbáljon ő valamit teljesíteni. Szerintem ki lehet hozni belőlük, mindenkinek megvannak a különböző határai. Biztos. Én azzal nem gondolom, hogy mindenki Da Vinci lehet. De, és nem is gondolom, hogy mindenki különleges. Sőt, én nagyon nagy hangsúlyt fektetek magára a közösségi tudatra, az, hogy nem vagytok ti gyerekeim annyira különlegesek, mint azt lehet, hogy különböző csatornákon keresztül érzitek, vagy pumpálják belétek ezt az érzést. Lehet, hogy azokká váltok, vagy van rá lehetőségetek, de ahhoz még hosszú az út, és ahhoz a lépcsőfokokat meg kell ugrani. És hogyha valaki esetleg nem ugrotta meg egy előző osztályban, az általános iskola még mindig lehetőséget ad arra, hogy oké, akkor be lehet egy kicsit pótolni, vagy valaki egy kicsit később érik meg ahhoz. Én lehet, hogy hiába beszéltem október 6-áról az arra vértanukról hetedikben nekik, vagy hatodikban, hogy megemlítettem. Lehet, hogy ők most érettek, nem tudom, nyolcadikban, kilencedikben pont arra, hogy valami megmozdítsa bennük azt, hogy oké, egy kis magyarság tudatot, egy kis őszinte magyarság tudattal gazdagodott a lelkük. De ettől én nem szenvedek, mert elfogadtam, hogy az egy terv, tanterv. Én a tervet azt szó szerint tervnek veszem, ami közben módosul. Ugye, hogyha mi tényleg azt tartjuk, és a tervtől nem akarunk eltérni, akkor mi is belebetegedünk, a gyereknek se lesz jó, mert nem reagálunk az adott helyzetre. A terv az változik.
Tehát a kreativitás az egy nagyon fontos dolog lehetne az iskolában, de milyen csatornákon így említetted, hogy mondjuk rá egy kis történetet ír a gyerek, és akkor azt dramatizál. De hol lehet ezt itt bevinni a kreativitást? Tehát, hogy a gyerek maga váljon kreatívá. Például egy múzeum, galéria múzeum igazgatója hívta fel a figyelmemet arra, hogy nézze meg ezt a kiállítást, és a gyermekrajzokat, hogy milyen egyformák. Hogy minden tulajdonképpen egyik a másiknak a másolata, a kópiája.
Igen, hát én megengedem, hogy a fa ma rajzoltunk, és én megengedtem, hogy ma a fa lila volt. És az egyik gyerek rám odajött hozzám, és azt mondta, ő lila fát rajzolt, és mondtam, rendben van. Mondom, nem mondtam, hogy milyen volt az utasítás, mondtam csak, hogy rajzoljatok egy fát, nem? És akkor folytattuk a zenina, volt egy feladat, de ő lila fát rajzolt. Mondom, jó, nekem jó.
És a maga kis gyerek megmagyarázta?
A szomszédja elmondta. Nem értette meg, hogy ő neki lila fát lehet, és mondtam, hogy nézd, te rajzolhatsz ilyent, ő rajzol olyan, jó. Ameddig nem az utasítás, nem tudom, hogy barna legyen a kérge, vagy mit tudom, ilyen lombos, zöld lomb, vagy stb. Addig nekem jó. Hát megengedem, miért ne? Vagy kék kezeket rajzolnak, vagy lila szemeket. De
miért? Hogy kerülhet, hogy fakadhat dalra a lila nyakken? Vagy lila dalra,
hát
hogy
igen,
fakadhat
a nyakken? Hát igen, az impressionizmus, ugye, vagy nem tudom én, hogyha alkonyatkor megnézzük a lendvai váratot, hát nem fehér, semmiképpen sem fehér, hanem olyan rózsavörös árnyalatokban látjuk, és hát nem tudjuk, hogy ez a kis diák, hogy milyen, mi juthatott eszébe, ugye?
De a kreativitást említetted. Én a John Cleese most már azt hiszem, hogy lehet, hogy már 90-et is tapossa, a Monty Pythonnak a oszlopos tagja, és egy, hát szerintem egy zseni, ami a színjátékot, ami az érzelmeket, ami az emberekre való hatást illeti, egy fantasztikus ember, rengeteget alkotott, és ő, amikor tartott most egy előadást a valamelyik amerikai egyetemen, és pont a kreativitásról kérdezték, és mondta, hogy játék nélkül, vagy az a hangulat, az önfelett hangulat nélkül nincs kreativitás. Neked először játszani kell, elérni egy laza állapotot, és a kreativitás csak azután kezdődik. Na most, hogyha mi ezt...
Katonai fegyelem alatt nyilván, hogy nem fog kreativitás születni.
És hogyha mi ezt bepróbáljuk helyezni az iskola rendszerbe, ahol neked ugye 45 percig tart az óra, akkor tényleg ember legyen a talpán az, aki egy őszinte vagy egy ilyen elemi kreativitást elő tud hozni az egész csoportban. Még dráma szakkörön is azt mondom, hogy az első része a szakkörnek az egy, csak egy ráhangolódás arra, ami utána kikerekedhet egy kreatív folyamattá. Ezért vagyok hálás, hogyha mondjuk tömbösített óráim vannak, vagy van lehetőségem tömbösített órára, mert akkor van ráfutási idő. és akkor még valami kerekedhet. Én amúgy a projektszerű oktatásban sokkal jobban megtalálnám a helyem, vagy jobban, mert akkor mélységekbe elmehetsz. Én megértem azt, hogy nem azt mondom, hogy az egyik az, csak az egyik a jó, a másik az nem. Ez magamat én abban jobban el tudnám helyezni, illetve merészebb akkor az ember, akkor nem... Itt sokkal több a hatás, sokkal jobban még vagyunk, sokkal jobban korlátozva vagyunk, és de a víz az utat tör magának valahol, és itt is az ember keresi azokat a pontokat, hogy hol lehet megtalálni azt a kreativitást, amit oly annyiszor megénekelnek ugye a pedagógiában, ami egy, szerintem egy eléggé elérhetetlen dolog a mai oktatási rendszerben.
Ugyanakkor a kritikus gondolkodásra is nevelni kell valahogy a gyerekeket, mert ugye ez lehet kellemetlen is, de azt hiszem, hogy nélkülözhetetlen a mai világban. Milyen eszközökkel, vagy hogyan lehet ezt serkenteni?
Nálunk, most az osztályomról beszélek, mindenki megmondhatja a véleményét. És nincs olyan, hogy rossz, vagy jó. Neked ez, nekem ez. Itt kezdődik, hogy van neki lehetősége. Aztán, hogy hová fejlődik ez később, azt már akkor otthon a szülők, a szociális média, a tanárok, mindenki hat rá. És, de hogyha megvan neki a lehetősége, hogy megmondja, akkor szerintem, hogyha merje ezt első osztályban mondani, akkor a tanár az, aki azért odafigyel, és nem azt kell mondani, hogy jaj, ez meg nem jó, vagy mit tudom én, vagy hogy jó, hát... Igaz, ez a véleményed? Jó, nekem más.
Esetleg indokold meg. Tessék.
Novellákkal foglalkozunk 9. 8. osztályba, mert az első jegyüket azt fogalmazásból fogják megkapni, és akkor igazából olyan a terv, hogy most sok különböző történetet ismerenek meg, de főleg a novella irodalmon belül, hogy írnak ők saját maguk egy novellát, egy csattanóval a végén, ugye rövid történet, kevés szereplővel, rögtön a dolgok közepébe vág, stb. És a különböző novellaíróktól ismerünk meg anyagot, hogy a kritikus gondolkodásra is rávezessem ezt. Kosztolányi Dezsőnek a Tréfa című novelláját is olvastuk, ami valamilyen módon róluk szól, megfogta őket, hiszen mindenki tréfál, mindenki csinál csintevéseket. Az egy eléggé drasztikus vége van annak a novellának, ami ledöbbenti az embert, őket is, de ez egy nagyon jó lehetőség volt arra például, hogy utána csináljunk egy órát, és ilyenkor lenne jó, hogyha tömbösített az óra, hogy egyik órán feldolgozzuk, elolvassuk, megértjük, másik órán pedig foglalkozunk az iskolai vagy a különböző zaklatással, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami már nem fér bele az életembe. És ilyenkor házi feladatnak adtam ki, hogy gyűjtsetek össze olyan történeteket, vagy a saját, vagy a környezetetekben, vagy csak hallottatok valakiről, nem a név, persze egyértelműen nem az, hanem maga a történet, hogy mi az, mi volt a tréfa tárgya, és utána simán ugye csináltunk már több vitaórát, szóval a vitakultúrát próbálom így fejleszteni, és hogy véleményvonal, beállanak a közepére, mondjuk a fotelben, vagy egy kicsit kiemelt ponton áll az, aki elmondja, hogy mi a tréfa dolog, például fogkrém az ajtókilincsre, vagy mit tudom én az ajtókilincsre. Akinek ez belefér, az jobb oldalra álljon, akinek nem, az bal oldalra, és mennyire értesz egyet, annyira ugye a falhoz kell állnod. És akkor ugye megvitáztatom őket. És ez egy az egyben szerintem a kritikus gondolkodásnak a fejlesztése is, azért mert ugye meg kell hallgatni a másiknak a véleményét, gondolkodik, és meg is lehet győzni a másikat. Át is mehetsz a másik oldalra, ha véletlenül ugye az adott tréfa az mégis talán viccesebb, vagy pedig nem annyira elfogadható számodra.
Mielőtt befejeznénk ezt a beszélgetést, mert ugye a műsoridőnk az korlátozott, az érdekel, hogy a tanárok, mármint hogy ti, nem csak a szemináriumokon tanultok, hanem miből töltekeztek. Mi az, amilyen ilyen rejtett muníció ahhoz, hogy bírjátok ezt a gyűrődést ezen a tanári pályán, és hogy legyen miből továbbadnia.
szerintem,
gyerekeknek.
Szerintem nagyon fontos a jó kollektív, vagyis azok az emberek, akik körülvesznek, azok mindenféleképpen motiválóan, vagy demotiválóan hatnak rád, és én tényleg érzem, hogy jó helyen vagyok. Dobronakon szerintem mindenkiben van valamilyen, egy kicsit valamilyen furcsa dolog, amit a másik ember a másikban én úgy érzem, hogy elfogad. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez a tanáriban is funkcionális, hogy nem az van, hogy te vársz valamilyen szemináriumot, vagy vársz valamit, hogy elmenj, hogy ott majd föltöltődsz, hanem szerintem napi szinten egy mosoly, egy vicc, egy megbeszélés az adott óráról, hogy valamit jól csináltál, valami nem ment jól. És ez, én úgy érzem, hogy a mi tanárinkban ez működik. Mindig lehetne jobb, persze, arra is lehet gondolni, de szerintem ez működik. Az mellett még én tényleg hiszem azt, hogy a Muravidékre nekünk importálnunk kell a tudást valamilyen módon, és a különböző tartalmakat, azért, mert egy zárt közösség vagyunk, akik nehezen nyílunk meg, olykor meg nehezen vagyunk, veszük rá magunkat a fejlődésre, ezért hiszem azt, hogy többször ki kell menni egy-két, akár egy előadást megnézni, egy koncertet meghallgatni, és utána azokat az impulzusokat hozni. A legjobb meg az, hogyha valami szakmai fórumon vehetsz részt, ahol konkrét fogásokat, módszertani segédleteket hozhatsz akkor be, és kipróbálod bátran az osztályterembe.
Uska?
Nekem is a tanárja az iskolában nagyon sokat ad. Én be is tudok menni a tanáriba, és megmondom, hogy jaj, ma nagyon jó órám volt, és akkor megosztom, ha akarnak, ha nem, meghallgatják, ami történt velem, és akkor így ez a meg hogyha nem is, nem? Azt is megosztjuk egymással, és akkor a tanárnők és a tanárok, hát úgy mondom, hogy összetartunk, jobban rosszban, és ha van igaz valakinek valamilyen jó ötlet, akkor az meg van hallgatva, és komolyan mondd el, hogy ezt próbáltam ki, nézd utána, ha így egymástól tanulunk, és akkor, hogyha valami jót hallasz, akkor elmensz arra a szemináriumra. Én igaz, nem szeretem ezeket a zoomos előadásokat, és ezeket, úgyhogy én most utolsó időben nem vettem sehogyan sem részt ezeken, de ha valaki konkrét, ahogy mondta Misi, konkrét példákat tud mondani, hogy ez működik, vagy ez jó, akkor szívesen elmegyek oda. Egyébként a humorból tudok sokat. Én legtöbbet a saját humoromból tudok meríteni, és ezt át is adom a gyerekekre. Meg kell különböztetni, hogy például a kicsik nem értik meg azt a szarkasztikus és kis humort, de például, hogyha találkozok a 9-8-asokkal, ott már tudok valami olyant beszélni velük, és akkor kezdenek nevetni, és akkor úgy, ja jó, megértenek még a gyerekek.
Egy filmmondattal csak annyi, hogy sokszor kevés időt fektetünk az evalvációra. Vagyis az, hogy értékelnünk kellene minden megmozdulásunkat, valamilyen nagyobbat, vagy pedig hogyha egy témakört lezárunk, akkor arra érdemes szerintem ráfigyelni, hogy érezted magad, mi volt a jó, mi a hozadéka neki, mert akkor tudsz majd a következőben, azt gondolom, hogy egy lépcsőfokkal, ha nem is többel, de valamennyivel jobbat teljesíteni, vagy másabbat talán, hogy észreveszed a saját hibáidat, és hogy szembenézel azokkal, mert biztos, hogy vétünk, csak hajlamosak vagyunk ezt ugye szemét hunyni e felett.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést a Pedagógus Nap alkalmából két fiatal tanárral, Uska Czárral és Mihas Támpáhal beszélgettem. A hangtechnikus Bencik István volt, az adást szerkesztette és vezette Botka Ágnes. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!
Aktuális.